Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok! Az 55. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. Benne van a gól. Ez a kijelentő, kérdő vagy óhajtó módban előadott közhely a sportközvetítéseknek gyakori mondata. A gól itt eredményt jelöl. Alkalmas kiindulópont lehet a magyar sport elemzésére. De ki vagy mi van benne az eredményben? Mi számít gólnak? Merre tart és mibe kerül mindez? A múlt év eredményjelző táblája mit mutat? Hol voltak benne parád és megoldások, zicserek, érmek, gólok, öngólok, bírói tévedések, műhibák? Mit tud felmutatni benne az állam, a sportköztestület, a civil társadalom? Melyek az igazán húzó sportágak? Rendjén van a hazai TAO, Pisztrán Götös, a TAO a társasági nyereségadó kedvezményt jelenti, a Pisztrán Götös pedig az kedvezményezett 5 látványcsapat sportág, ezek a futball, kézlabda, vízlabda, kosárlabda és a jégkorong. És a többi sportág most és ezentúl majd mire számítson? A 90-es évek elejének volt egy bonmója, tudnélik az egyetemes kultúra része a sport és testkultúra is, nos ez mára milyen változásokat, netán torzulásokat hozott. Megfelelő része ennek a sportnak a labdarúgás, ami a kormányzati sportpolitikánk a szíve csücske. És 2012 világjátékai, főleg a londoni olimpia, mit eredményeztek magyar szempontból, és mi az, ami következik azokból erre az évre vonatkozóan. Lesz a bő étlap után konkrét kérdés is sok, vendégünk pedig Kovács Zoltán úr, az és főszerkesztője, jeles sportbarát, tévés kibic, aki talán a legobjektívebb közíró és publicista a legkülönfélebb témákban. A vendég azonosításhoz tartozik, hogy Kovács kolléga 50 éve videóton drukker. A külföldi csapatok közül pedig az AS Róma szurkolója, teszem hozzá pikét módon, egyes írásai igazolják, hogy benne farkas vér is csörgedezik. Tudnélik az olasz bordósárga csapatnak hivatalos jelképe, miként Róma városának is a farkas, és ez a mezen is látható. Szervusz szerkesztő úr, a hallgató névben köszöntök a stúdióban.
Jó estét kívánok! Hú, de sok jó volt itt. Túl sok.
Ennyi humorral. Azért kértem, hogy ma ne az ésről, és ne is a médiahelyzetről beszélgessünk, mert főleg a HVG-ben közölt sporttárgyú elemzéseid a napi hírekhez és a kommentárokhoz képest is kiemelt, szuper színvonalú dimenziót jelentettek. Ez az uszodai sportbarátoknak is a véleménye. Kezdjük aktualitással. Tegnap este derekasan küzdött és játszott, de nem jutott tovább a magyar kézilabda válogatott a nála jobb dánok ellen. Hogy láttad, hogy látod a csapatunkat, hogy látod a magyar kézlabdát, és lehet, hogy a műsorban összevetjük a magyar kézlabdát, majd a magyar futballal. Tehát kézlabda VB, magyarok szereplése, színek, árnyak.
Egyetlen egy gondolat, nem a HVG-ben, a hvg.hu-n
jó. Köszönöm.
Igen, nem, ez igen. Nálunk ugye az élet és tudomnál ez egy ilyen szabály, hogy nem
számít.
Nem lehet konkurens labba írni, tehát a HVG meg egy netlap. De csak ennyi az egész. Tehát ez a kézilabda meccs, sajnos ez elment. Én megmondom őszintén, nem láttam benne a győzelmet. Egy pillanatban, egy időszakban, vagy talán a meccs egyetlen mozzanatában feljöttünk egy gólra.
27-26.
Igen, de akkor is ugye két gólról lett egy gól, és a dánok támadtak, és sajnos gólt dobtak, gólt lőttek. A magyar kézilabda válogatott szerintem két válogatott kivételével bárkit le tud győzni. Ez az egyik válogatott, aki ellenekünk nem megy, a dán meg a horvát.
Igen, horvátok nagyon-nagyon jók voltak, igen. És nem voltunk pariba velük.
Nem, de ott azt a meccset el is engedtük, én úgy érzem, mert akkor még azok a csoportmeccsek voltak, mint ahogy szerintem a spanyolok ellen a meccset is egy kicsit elengedtük. Tehát a továbbjutásunk megvolt, és a továbbjutás után a 16 között ott gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy kivel játszunk, hangsúlyozom, a lengyelek beleférnek abba a körbe, amelyiket meg tudunk verni.
Meggyőzhetők voltak.
Meg is vertük őket rendesen. Utána ugye hát akkor jönnek aztán a nehézségek. Tehát mondjuk összekerültünk épp a dánokkal.
De utána jöttek volna vagy a franciák, vagy pedig a horvátok újra.
Igen, de most azért már... az a nem mindegy, hogy a négy között jönnek. Tehát hát hogyha nyolcig jutunk, vagy négyig jutunk, ez a csapat szerintem helytállt, eljutott odáig, ameddig el kellett jutnia. Én annyira azért úgy az kicsit valahogy nem tetszik az, hogy jó ez, hogy benn vagyunk a nyolc között, mert megőriztük a tagságunkat a kézilabda világ elit mezőnyébe. Volt egy kapus nálunk, Puljezevicsnek hívták, és ő volt a válogatott kapusa sokáig, és azért mondta le a válogatottságot annak idején, talán 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mert azt mondta, akkor is szintén 8-ig jutottunk, hogy a siker az ott kezdődik, hogy érmet kap a csapat. Na most az az igazság, hogy ennek a csapatnak már valóban kellene nyerni egy érmet. Tehát ez az olimpián majdnem megvolt. A negyedik hely gyönyörű.
Az jó volt, szép volt. Nem volt benne előtte annyi.
Nem volt benne, viszont az olimpiai negyedik hely után most meg már úgy mentünk ki, hogy a 8 között biztosan ott kell lennünk, és utána meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem jól helytálltak ezt a meccset, nem éreztem nyerhetőnek. Függetlenül mondom attól, hogy följöttünk egy gólra, szélen vertek meg bennünket. A két nagy átlövőjük, ugye, akik a Bundesligában játszanak, túlságosan nagy erőt vont középre, mert őket kellett fogni. És szélen sajnos sokat kaptunk, és hát az első fél időben aztán elmentek. Érdekes, mindig van a magyar kézilabda válogatottnak egy jó periódusa, amikor föl tud jönni. Soha az olimpián is volt ilyen, hogy úgy jöttünk föl, hogy már 4-5 gólra
vezetünk. Hosszabbításig jutottunk el
például. Igen, eljutottunk Izlandia ellen, és akkor ott nyertünk. Tehát egy jó meccs volt, nem láttam benne azt a kifejezett nyerési esélyt. Volt valóban egy gól, volt egy időszak, volt egy pillanat,
meg
volt 2 perc.
Meg becsülettel helytált, küzdött, harcolt a csapat, egységes volt.
Nem, ez nem vitás.
Sokra konszenzus vonása volt.
Persze, ez a csapat, ez jó csapat, és ez ennek a csapatnak jó drukkolni, mert benne van a siker. Itt sajnos a dánokkal, tényleg dánokkal kerültünk össze, hogyha a másik ágra kerülünk, ott talán egy kicsit egyszerűbb lett volna a helyzet. A spanyolok otthon játszanak, tehát azért az nagyon nehéz lett volna, de mondjuk hát a másik, ugye Szlovénia ellen fognak játszani, itt pedig lesz egy horvát-dán elődöntő. Szerintem az a
döntőnek beillő mérkőzés.
Igen, bár mondom, a spanyolok nem olyan erősek, csak otthon játszanak.
Igen. Zoli, valamit még a tévéközvetítésről. Nagyon sokszor itthon nem csak tévéközvetítés, dömping van sportágban, hanem különböző színvonalon mennek a közvetítések. Milyennek láttad a kézilabda VB közvetítését, kommentálját, színvonalát, a szakértők munkáját? Azt mondták, amit úgy is láttunk, vagy tettek hozzá valamit?
Nem, amikor Borsos Attila a kommentár, akkor nagyon jó.
Nagyon-nagyon jó.
De egyébként a kézilabdában a többi kommentátor is jó. Tehát Skali úgy is jó.
Matusz Krisztián nagyon felkészült volt.
A riporterek az abszolút jó, tehát Ágai Kis mindenki. De...
És Kaliczki is okos dolgokat mondott. Tehát,
Kovács Péter is jó volt. Péter, tulajdonképpen majdnem mindenki jó volt. De
nem így a futballnál néha.
Hát én, igen, ott van különbség a két...
Sőt, nagy nívóesés van különböző futball kommentátorok között is, hogyha egyik vagy másik kerül a mikrofon közelébe.
Igen, vannak jó kommentátorok, én például a Bánki Dodónak a kommentárit, Salóinak nagyon szeretem. Nem mondom azt, hogy kikét nem szeretem, mert teljesen fölösleges, de az övékét szeretem. Igen. Na most, ami a kézilabdát illeti, ott meg látszik, hogy azért ők azért nagyon értenek hozzá. Egyrészt látják azonnal, hogy mi történik a pályán.
Az összefüggéseket megmutatják nekünk, amit az egyszerű néző nem látna egyébként, vagy nem értene meg. Azt mondjuk, megint mit vett észre a Borsos Attila, megmagyarázta, hogy miért történt valami, vagy miért nem úgy történt. Igen. Korrekt módon szól a játékvezetők ténykedésről, akkor is, hogyha érződik a szívén, hogy szurkolóként más mondan, ne ez nagy dolog.
És jó stílusban beszélnek még. Igen. Ez a másik, hogy, hogy egyrészt nagyon fontos dolgokat vesznek észre, és megfelelő derűvel közvetítik, mert a sporthoz hozzátartozik az, hogy ott nem életek dőlnek romba, vagy nem tudom, mi történik. Már a magyar sportban ez a sorsszerűség, ez mindig benne van. A magyar sport az, hogyha a magyar sportoló veszít, akkor szörnyű dolgok vannak, hogyha nyer, akkor benne van az egész magyar néplélek.
Zoli, bocsáss meg, ki mondta azt az osztályok közül, hogy a magyarok vagy temetnek, vagy, hát igen, vagy lakodalmat ülnek.
Igen, sajnos.
Volt egy ilyen régi a futballra vonatkozó mondás, ami általánosabban is igaz lehet.
Na most ez általánosságban is igaz, és szerintem nagyon sok rosszat is tesz a magyar sportnak, igen, mert...
Túldimenzionál.
Egyrészt, de tulajdonképpen én nem vagyok sporttörténész, de én úgy látom, hogy az első világháborúig helyén volt a magyar sport. A Trianon után ugye minden győzelemben, minden vereségben nem a sportoló volt, egy hanem már benne volt.
Benne, hogy akkor
mindenféleképpen ebben van valami, ami érthető, ugyanakkor meg eltolta a sporttól, távolabb tolta a versenyzőt, és ez nekem nem igazán tetszik, de aztán utána, a második világháború után ugyanez történt, hiszen a sport akkor is egy ilyen kirakat ágazat lett.
Volt, ami életszínvonal, pótlék, meg annyi minden más.
Igen, talán. Hát igen, tulajdonképpen így jöttek össze az 50-es években ezek a jó eredmények, ami nagyon nagy dolog. Én csak azt mondom, hogy ott is az volt, hogyha győzött egy magyar sportoló, meg 16 olimpiai aranyérmet szereztünk Helsinki-ben, akkor ez nem egyszerűen 16 olimpiai aranyérem volt, hanem ez a szocializmus győzelme, a kapitalizmus fölött. Tehát mindig valamivel túl van, és most is. Az a problémám most nekem azzal, hogy a sport most sincs a helyén, és egyáltalán a társadalomban, a közéletben a sport most is más, mint aminek kéne lenni. A sportban ma is benne van ez a sportszerűség, vagy a sorsszerűség, mindig át van itatva valamiféle politikával, ma is ugyanúgy át van itatva.
Ez így van.
És ez nagyon rossz, mert ugye nem mindenki gondolkodik egyformán politikailag, ideológiailag a kormánnyal. Na most ugye minden kormány magának gondolja ezeket a győzelmeket.
De csak azt.
És ettől a pillanattól kezdve, hát igen, de ettől a pillanattól kezdve már egy kicsit megosztó a sport, igen. És ez nagyon rossz.
A tétje túlnő önmagán, és onnantól számít az ember, azt mondja, hogy hát én a sportot szeretem, és az eredményt, és nem pedig a politikai repülést vagy rárakódást.
Igen, és hogyha tényleg szép sikerek vannak, akkor a kormány mindig kihasználja. Igen. Hogyha mondjuk kudarcok vannak, akkor különösebben nyilván akkor nincs mit kihasználni, hát akkor nem beszélnek róla. Aha. Most egyébként ez a londoni olimpia tényleg fantasztikus. Én nem tippeltem, megmondom őszintén, én 4-5 aranyéremre tippeltem, nem igen. gondoltam többre, végképp nem gondoltam olyan győzelmekre, mint a Risztovévái, vagy
igen.
én a kartban sem nagyon reménykedtem, összesen kim volt talán 4 versenyzőnk, ehhez képest tényleg fantasztikus, igen. amit teljesítettek. Sajnos, hogy az olimpiai helyezésünk, az olimpiai szereplésünk az nem tükrözi a magyar sport életet.
Mint hogy ezt maga az olimpiai bizottság igen, a magyar igen, elnöke őszintén el is mondta. Zoli, kicsit ott folytassuk még szünet előtt, hogy pozícionáljuk a magyar sportot, helyezzük egy kicsit Európa a régió térképén, próbáljuk összevetni azokkal, akikkel össze lehet vetni. A magyar sport úgy, ahogy itt van unblock, hogy néz ki a régió többi országához képest, a hozzánk hasonló fejlettségi országokhoz képest, hogy látott ezt térben, időben, fejlődésében?
Szóval, hogy a magyar sportról beszélünk, akkor külön kell választani az olimpiai meg az egyáltalán a versenysport mozgalmat, vagy versenysportot, és a sportnak a másik részét, amikor nem a versenysportról beszélünk. Ugye az kettő az teljesen más. Ami az olimpiát meg a versenysportot nézi, szerintem ez az ország a területéhez, lakosságához képest majdnem azt lehet mondani, hogy túl teljesít. Olimpián is túl teljesített. Uh-huh. Hát mondjuk volt olyan olimpiánk, ahol 4 aranyérmet hoztunk, van a Montrealból például, Münchenből, ha jól tudom, 7-et, tehát voltak gyengébbek, voltak
Peking
erősebbek.
Peking nem volt valami nagyon sikeres.
A Peking az volt a leggyengébb olimpia. Mm. Ettől függetlenül a magyar versenysport az mindig erős. Néhány sportágat különösen, az úszást, kajakkenut, vívást, hogyha korábban visszanézünk, birkózást, tehát a vízilabda nyilván. Uh-huh. Ami a test edzést illeti általában, az viszont nagyon rossz szerintem. Erre van a
mindenki sportjára gondoltam,
igen, az általános, az iskolai sportra, meg a lakosságnak a sporthoz, a test mozgáshoz való viszonyához, okozról mondom én ezt, de mondjuk én csak azt mondom, amit látok, tehát meg amit én mondjuk már kinőttem abban.
Bocsás, meg te magad sportolsz valamit?
Én már nem sportolok semmit, én már túl nagy a súlyom, tehát én sportoltam sokáig, én olyan 45-46 éves koromban, én még a kapuba álltam a Blass 3-ba, tehát én sokáig csináltam, aztán én tudom, én abban...
Sérülés vetett véget neki?
Nem, hanem egyszerűen én annak idején úgy beültem a szerkesztőség, rengeteg meló van ezzel a szerkesztőséggel, és én azt veszem észre, hogy 9-kor beülök, aztán eljövök délután 5-kor. Na most ettől még lehetne mozogni, tehát az én példám nagyon rossz, és amikor én azt mondom, hogy a Magyarországon a lakosság a viszonya a sporthoz rossz, én azokat, hogy mondjam, ezt a tendenciát csak erősítem. Ez nagyon rossz, hogy ezt kell mondanom, de amennyit én sportoltam korábban, ahhoz képest én most semmit nem csinálok.
Itt milyen modellt követ a magyar sport? Ugye volt a szocialista sportmodell, abból nyilvánvalóan kijöttünk, az olyan volt, mint akkor a társadalom egésze. A magyar sportot mihez hasonlítanád? Hogy mivel írnád le?
Szerintem
vagy mit látnál optimálisnak ebben?
Az a baj, hogy a magyar sport, egyáltalán a sport nincs igazából helyén. Az előbb már mondtam azt, hogy mindenben sorsszerűség van. Uh-huh. Tehát amikor egy győzelemben mindenki, aki nyer, az ugye mi helyettünk nyer.
Mi győztünk.
Aki veszt, az ugye mi vesztünk, és ettől aztán rettenetes letargiába keveredünk. Ez mindenképpen valahogy torzítja az egészet. Tehát az lenne a legjobb, hogyha itt versenyzőket látnánk, aki vagy gyorsabban fut, vagy erősebb, vagy nem tudom. De Magyarországon, talán mondom, a történelmi hagyományaink, vagy a történelmi múltunk miatt, a múlt század történelmi esemény miatt mindig más, egy picit gellert kap a szimpla versenyzés. Ez így alakult, ezzel nem lehet változtatni. Ami a modellt illeti, nem lehet, mert én úgy látom, hogy nem. Tehát a Londonban is az volt...
Arra még visszatérünk majd, mert London egy önálló fejezet legyen a mai beszélgetés keretében. Tényleg a nemzeti egységgel, a 3 hét alatt, meg bármivel, szerintem abban mostán ne kapjunk bele.
Jó.
Inkább engedj meg egy provokatív kérdést. Mondható az ma 2013 tavaszán, januárjában, hogy az Orbán kormány egyetlen sikerágazata a sport?
Hát, hogyha az olimpiát nézzük, akkor föltétlenül sikeres volt az olimpia. Na most ezek azért hozzáteszem, hogy ezek a versenyzők, ezek nem 2010-ben kezdtek el sportolni, ezek a versenyzők, ezek 25-28-30 éves emberek, akik a sport életet azt elkezdték valamikor 1995 táján, hogyha most jól számolom. Tehát, vagy mit tudom én, 20 éve, 25 éve, tehát az, hogy ők hogyan szerepeltek, az egy 5-10-15 éves munkának az eredménye.
Ezt például Berki Krisztián nagyon szépen elmondta, hogy milyen nehézségekkel ment kell, vagy Risto Iva, min ment keresztül, még eljutott oda, hogy Londonba győzni tudod. Tehát az nem egy egyirányú, nem egy felfelé ívelő egyenes vonal volt, hanem hallatlan mélységek is voltak benne.
Persze, én azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon nehéz mondjuk azt mondani, hogy ez az Orbán kormánynak a siker, ez a 11 aranyérem, mint ahogy, ha mondjuk leszerepeltünk volna.
Az
sem az ő kudarcuk lett volna. Ezt már azért mondom, hogy egyszer helyére kellene tenni. Egy sportoló 20 év alatt, vagy 15-18 év alatt lesz olyan, aki már úgy megy olimpiára, hogy ott sikereket érhet el, de hát ebben a 20 évben vagy 15 évben benne van 2-3 kormányváltás. Tehát nagyon rossz az, hogyha ezt így kormányokra osztjuk. Azon kívül pedig kétségtelen, hogy rengeteget öl az Orbán kormány a sportba. Na most ez meg már nekem egy külön problémát jelent, hogy ez a modell, ami a sportnak, a versenysportnak az állami finanszírozását illeti, az nekem egyáltalán nem tetszik.
Ez egy ilyen államkapitalista megoldás volna?
Nem, ez semmi. Ez nem államkapitalista megoldás, ez a Kádár rendszernek az ilyen kirakat politikája. Azt sem mondanám, ebből a szempontból ugyanúgy állami pénzeket ölnek a versenysportba, mint a Kádár rendszer idején volt. Szerintem a versenysport, a professzionális sport az egyszerűen normális esetben nem tűri el az állami pénzeket. A versenysport az a, az a vállalkozási kategóriába tartozik. Az állam az foglalkozzon az iskolai testneveléssel, meg foglalkozzon a tömegeknek a mozgatásával. Minden egyéb, ami a versenysport, de még ide tartom, itt említem a fitness klubokat, azok már az nem állami feladat. Igen. Tehát amikor az állam pénzeket öl, a TAO pénzeket, ezeket a látványsportágba belőli, akkor én nekem ezzel nagyon súlyos gondjaim vannak, mert egyrészt miért az az öt sportág, van benne valami diszkriminatív elem. Most tudom, hogy ki fogják terjeszteni több sportágra, de aztán kiderült, hogy mégsem, mert nincs
rá pénz. Más konstrukció lesz majd, így van. Így
igen,
van.
Hát a konstrukció az hasonló, csak több sportágra terjed ki.
Bocsáss meg, Zoli, egy picit azért hadd mondjak neked ellent a következő. A versenysportról beszélünk. Kétségtelenül vannak látványsportok, amelyek tartsák el magad a piacon. De ha nekünk fontos, hogy kajakkenuban, tornában, vívásban olimpiai érmet szerezzünk, ott szerintem az állam okos közreműködése nem nélkülözhető. Tehát nem mindent vagy semmit, hanem sokkal okosabban, szelektívebben.
Igen, ebben igazad van. Én csak azt mondom, például a kajakkenut nagyon nehéz eltartani, az igen. úszókat is nehéz eltartani, de a futballt például el kéne, hogy tartsa magát. Tehát ebbe mondjuk neked igazat kell, hogy adjak. Én a modellt mondom, hogy a versenysportot általában túltámogatni nem tanácsos. Na most... ugye a versenysport a klasszikus modellben a olimpiai bizottságon keresztül megszerzett olimpiákon megszerzett pontok alapján kapja a támogatást, és a szponzorok, hát szóval itt Magyarországon mindig kimarad ez az elem, a szponzorok azok léteznek, tehát azokat
érdekében,
bekéne...
igen, hát persze, csodálatos sportolóink vannak, akik méltóak volnának arra, hogy az arcai legyenek a legnagyobb vállalataink.
Igen, de Gyuri, hát magyarázd meg ezt egy szponzornak, aki egyébként nem akarja támogatni a sportot, mert
nem is
így van
a központja, egy viszi más.
Hát meg nem a sportot akarja támogatni, és teljesen érthető, hanem azt mondja, hogy én a pénzemből egy gyermekkórháznak nem tudom milyen műszereket vásárlok, fogok venni. Igen, tehát ezt nem lehet rávenni a magánvállalkozókat, de a másik meg azt mondja, hogy jó, akkor beszállok az öttusában, vagy a vízilabdában, vagy bárkit, mert ez nagyon tetszik nekem, meg siker. Na most ez az egyik legnagyobb probléma, ez a finanszírozás. Igen. Ugye ma például egy futballklubot eltart, következőképpen néznek ki, én Dénes Ferenctől hallottam.
Elemezted, láttam, írtam. Hát, mondd el, hogy látod a lényegét számszerűen.
Tehát 15-25% a jegybevétel. A szponzori pénzek nem többek, mint ez. Tehát 50%-nál tartunk, és akkor vége. Akkor jön az állam. Vagy beszáll valamivel, vagy az államon én értem egyébként.
A helyi államot, az önkormányzatot is
értem. Meg aztán azokat a cégeket, amelyeket az önkormányzat így vagy úgy megpróbál rábírni arra, hogy szálljanak be. Igen. Nem tudom én, mivel ezerféle megoldás van arra, meg kis nyomás arra, hogy akkor jó, hogyha beszállunk, akkor az még jobb. Tehát az az 50% nagyon kérdéses.
Igen.
És ez egyébként nagy kluboknál is így van, tehát mondjuk a Fradi sem tudja eltartani magát. Persze. A Fradival is belepumpálnak olyan pénzeket, amiket tudja Isten, hogy miért épp a Fradiba pumpálnak.
Honnan jön, mi célja van, és hol
lenne
a
második? Mondjuk azt lehet tudni, hogy honnan jön, de egyébként azok soha nem mennének oda, hogyha igen. nem lenne valamiféle nyomás azon, hogy azok a pénzek épp oda menjenek. Itt van például Videóton is, amelyik hát ugye a MOL
furcsa szerzett a maga finanszírozás a 2 milliárd szempontjából.
Igen, hát igen, én ezt nem tartom jónak. De hát gondolom, hogy ezt majd folytatjuk.
Mindjárt szünet után, mert hogy most hírek jönnek, de azután folytatódik a rakott Kovács Zoltánnal és a magyar sporttal, benne a futballal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Kovács Zoltán úr, az és főszerkesztője, mint sportrajongó, elemző. Szünet előtt a Videótonnál akadtunk el, most szerintem innen folytatjuk, tehát a hívószó Videóton, és akkor jönnek a kérdőjelek, finanszírozás, utánpótlás, kapcsolat a Puskás Akadémiával, szakmai munka, nézősereg, VIP páholy. Honnan, hova tart a Videóton, mit lesz ebben jónak, rossznak?
Azért érdekes ez, mert én a Videótonnak tényleg 64-ben láttam először futballmeccset, az egy, hát úgy értve, hogy magasabb szintű futballmeccset, mert ott, ahol ugye hát sok
meccset láttam. Te Fehérvári vagy egyébként?
Nem, én csak Fehérváron jártam, én Gárdonyban laktam, ugye oda közel van Fehérvár, hát Gárdonyban nyilván láttam futballmeccset, mert ott volt még akkor egy csapat, ma már egyébként, úgy tudom, hogy talán nincs is, nem tudom. De a pálya, amelyiken játszottak, az már nincsen meg. Tehát Fehérvárra jártunk be, oda be mentünk, és ott láttam úgy hívták a Videót, hogy Székesfehérvári VT Vasas.
Vasas volt, így van.
Épp a Komlóval játszott, és én azóta járok Videóton meccsre. Tehát utána én Fehérváron jártam.
Ez a Kovács Feri bácsiék.
Ez még
előtte.
64-ben
ez volt. 64, igen.
Kovács Ferenc,
akkor később, az
MTK-ban az... akkor még fedezetet játszott a Nagy Pistával.
Értem.
Nagy Kovács három, ez volt az MTK fedezett párja.
Folytasd, légy szíves.
Akkor még. Tehát ez még egy sokkal korábbi, ezek még akkor nem is játszottak az NB1-ben, hát az NB1-ben 67-ben, 68-ba kerültek föl, azt mondják, ki is estek. Na most azóta, 64 óta én a Videótonnak drukkolok, ma is a Videótonnak drukkolok, de a viszony, hát persze...
Ki jársz meccsekre?
Akkor, amikor Pesten játszanak, igen. Most már nagyon ritkán járok le Fehérvárra meccsre, de amikor itt vannak, akkor igen. Na most nagyon szeretem a csapatot, ugye hát nagy sikereket ért el a Karsai féle csapat,
úgy
aztán
van.
Később a Csongrádi féle csapat, aztán később a Kasszás Gábor féle társaság, amelyik hát sajnos a Kasszás Gábor edző halála miatt szétesett. Igen. De az a helyzet, hogy most is a Videótonnak drukkolok, csak én nem szeretem azt, ami a csapat körül van.
Millió az, ami.
Nem szeretem azt, hogy ebből a csapatból egy kirakat csapatot faragtak, csak azért, mert a miniszterelnök a Videótonnak drukkol. És azt sem szeretem, hogy fölépítettek mellette egy bázist, amelyik aztán ugye ilyen szimbiózisban él a Videótonnal, és nem szeretem ezt az egész fölhajtást, ami ott a VIP-páholyban történik. Természetesen a miniszterelnök annak drukkol, akinek akar, csak hát annak idején, amikor a Videóton ezeket az igazán nagy sikereit érte el, akkor a Videóton vezérigazgatója először is nem volt VIP-páholy. A Videóton vezérigazgatója nagyon jött a meccsre, csak akkor, amikor éppen, hogy mondjam, csak nem ilyen
díszletnek
jött, akkor jött, amikor éppen valamelyik, hát amikor kedve tartotta. Tehát ott aztán nem jött a slepje, meg nem jött a...
Szertartás az egész.
Ez egyszerűen, szóval a szörny, amikor az ember... Azért Fehérváron is néha megfordulok meccseken, és szörnyű az, amikor a játékosok kijönnek, és az első az, hogy ott van-e a miniszterelnök, meg ott van-e a feneset, hogy a kicsoda, tehát azok az emberek, akik a miniszterelnökkel jönnek, meg a MOL vezérigazgató, meg a... ezektől kiver a víz. Szóval egyszerűen ezt kéne valahogy a magyar futballból kiiktatni. Független attól mondom, hogy a Videótonnak drukkolok, csak egyszerűen én ezt el nem tudom.
Nem ízlése szerint való.
Mert persze, hogy nem ízléses. Na mindegy, ez most már ilyen, tehát az a másik, meg az a probléma, hogy ugye annak idején, amikor Kádár János a sakkot szerette, akkor majdnem olimpiai bajnokok lettünk Buenos Airesben, a női csapat olimpiai bajnok lett.
Érte.
Igen, most a miniszterelnök a futballt szereti, akkor a futballt futtatjuk. Na most az a probléma ezzel, hogy aztán mi van akkor, hogyha már nem lesz miniszterelnök, tegyük föl. Ugye önellátónak kéne lenni, nyilván, hogyha felcsúti a közül el lehet adni egy csomó játékost, akkor a Videóton is élet marad. Na most az a problémám, hogy ez az egész modell, ez ugye
a
az MTK-nál alakult ki annak idején, És aki ide magánpénzt tett bele, tehát egyébként magánpénzeket kéne a futballba rakni.
Ettől volna a piacgazdaság, és ettől volna a hivatásos, normális bajnokság.
Igen, persze. Igen. Tehát ez az akadémiai rendszer nagyon jó, akkor, hogyha tényleg vannak benne magánszponzorok, nem azok a szponzorok, nem a MOL, nem a magyar igen. nagyvállalatok, persze. akiket
ugye... Rá vala... lehet venni, hogy tessék odavinni a pénzt.
Meg aztán, hogy illik is odavinni a pénzt, szóval igen. én ettől... Szóval ez nekem nem tetszik, és tényleg azért is nem járok már Fehérváron meccsekre, mert nekem ez az egész, ez nincs kedvem nézni. Budapesten hogy, más egy kicsit.
Zoli, engedj meg egy mondatot, egy angol barátom mondta, azt mondja, hogy mi nálunk a miniszterelnök azt a sportágot szereti, amit az ország szeret. Mi Magyarországon azt kéne az ország szeretni, mint a miniszterelnök. Szóval hol a hangsúly? Hova kell tenni a hangsúlyt? Szóval, a dolognak itthon van egy feudális íze, ami azt jelenti, hogy ez nagyon törékeny rendszer.
Hát igen, bár azért nem, nem tudom, hogy mindenki egyformán szereti a Fehérváron a futballt, hát azért ott is látják azt, hogy nem, ez igazából nem természetes ez a dolog, tehát meg a törékenysége az ott mutatkozik meg tényleg, hogy mi lesz holnap, mi lesz 2000, nem tudom mikor, amikor jön egy másik, hogy nyilván nem lesz örökké miniszterelnök Orbán Viktor, akkor mi lesz ezzel az egésszel?
Meg Zoli, ugye a fehérvári meccsen van 2900 vagy
jó,
3000.
Erről aztán végképp nem tehetnek, mert itt tényleg jó futballt hoztak oda. Ez Magyarországon az a probléma, hogy igazából ezek a bármennyire is eljutott a Debrecen meg a Fehérvár, sajnos azért a magyar futball nagyon, nagyon szerény színvonalú. Tehát, hogyha kimész egy meccsre, és ott azért nézed azt, hogy mi történik. A játék igen lassú,
a
nagyon sok a hiba, rettenetesen sok a
látó hangulat, borzasztó.
Tehát olyan sok, de tehát azok olyan jellegű hibák, amiknek nem kéne előfordulni, aminek nem, ahogy mondják, nem kikényszerített hiba, hanem egyszerűen csak levenni a labdát. Én ezt nem tudom, hogy miért van így, de az kétségtelen, hogy ez most pillanatnyilag ez jellemző a magyar futballt, egy rettenetesen alacsony színvonalú a magyar futball, és lehet, hogy eljutunk majd valameddig a válogatottal, hát azon nem azért jutunk el, mert a magyar bajnokság színvonal jobb lett, hanem azért, mert van 12-13 ember, akit össze lehet válogatni, külföldön játszanak, hazahozzák, és akkor valami, mondjuk én ebben nem bízom különösebben. De...
Zoli, de az úgy picit álljunk meg, tehát ugye a magyar labdarúgó válogatott most nem rossz pozícióban várja a tavaszi mérkőzéseket. Szerintem kicsit időzzünk a magyar labdarúgó válogatottnál. Mi az, hogy látod az eddig megtett utat, hol tartunk most, és mik a kilátások. És szerintem ebbe a bugyorba kell bevarni ezt a bizonyos FIFA büntetést és a magyar-román meccs előjátékát is. Te ezekről mit gondolsz?
Egy igazán szép győzelmünk volt, ez a törökök elleni győzelem. Igen, tehát amit Észtországban hazahoztuk 3 pontot, az azért legyünk őszinték, azonban benne volt az is, hogy nem hozunk egyet se. De ez most mindegy, mi jó, elég megvan. Jó pozícióban
mennyi
várjuk.
Mennyi 9 pontunk van? Mennyi van?
Azt hiszem, hogy igen. Aztán
mindesetre jól állunk. Tehát a csoport favorit után versenyben vagyunk a románokkal, törökökkel.
Igen, bár azért tegyük hozzá, hogy a románokkal még nem játszottunk.
Ez az.
És a törököket itthon vertük meg, tehát azért nekünk a nehéz meccseink még azért alapjávéve hátra vannak.
Igen. Mit ér ez a csapat?
Hát ez a csapat, ez nem fogja tudni megelőzni Romániát. Nem azért, sajnos, nagyon sajnálom, hogy zárt kapuk, valószínűleg zárt kapuk előtt kell játszani, vagy nem tudom, zárt kapukon belül kell játszani a meccset.
Tehát nézők nélkül?
Mert így valóban nem igazán reális a dolog, de azt viszont hozzá kell tennem, hogy ez a döntés, a FIFA-nak a döntése, ez teljesen jogos.
Várható volt,
és nem csak a magyar-izraeli meccsen történtek miatt, hanem ami a magyar futballpályákon van, az tényleg tűrhetetlen. Már régen közbe kellett volna lépni az MLS-nek, végül is őrendezi a bajnokságot, és nem arra mutogatni, hogy itt nincsenek olyan jogszabályaink, amelyeket alkalmazni lehet. Ami hát nem is igaz, mert a sporttörvény alapján is el lehetne járni, a versenykiírás alapján is be lehetne szüntetni.
És a nézőtér, tehát a nézve kötött szerződésbe azt ír bele az MLS korlátozásként, amit de igazán kell a FIFA szerint.
De az ember ezt bele is írta ezeket. Benne van, hogy egyszer, hogyha például rasszista bekiabálások vannak, akkor egyszer figyelmeztet, a második figyelmeztetés után le kell fújni. Ott igen, van a versenyszabályzat, de egyébként a sporttörvényben is. Így van, ott meg ki kell vezetni, hogyha ki igen, lehet. Így van.
És távol tartott a stadiontól 2-4 évig, tehát magyarul minden eszköz adott volna, hogy a renitenssel, a huligánnal szembe eljárjanak.
Igen, na most itt ráadásul az a probléma, hogy ez a magyar-román, ez amúgy is egy nagyon-nagyon kényes meccs. Itt már nagyon sokan dörzsölték a tenyerüket, hogy majd jönnek
milyen
vissza.
Milyen hírig lesz majd, igen.
Na most sajnos persze az a helyzet, hogy ténykérdés, hogy amikor mentünk futballozni Bukarestbe, akkor is ugyanez ott is ugyanez volt. Tehát nem ez a... Uh-huh. Most, hogyha elkezdjük azt, hogy Romániát miért nem büntették meg, akkor rossz úton járunk. Ez a románoknak az ügye, meg a FIFA-nak az ügye, majd lehet, hogy egyszer megbünteti őket is. Én azt sem tudom elképzelni, azt sem tartom elképzelhetetlen, hogy a FIFA azért fölmérte, hogy itt
a megelőzés érdekében ez a lépés dolgok, kellett, persze. Hát jobb lesz,
hogyha már... Persze, ugye az olyan döntés nem hozhat alapjából a FIFA, hogy majd biztos nagy lesz a hírig, ezért nem játszhatnak nézők előtt meccset, de az kétségtelen,
hogy... A döntésének a hatását, vagy várható hatását az ő bekalkulálta.
Igen, de a másik, hogy vagy tudunk rendezni meccset úgy, hogy másokat nem sértegetünk, vagy nem tudunk. Ha nem tudunk, akkor le kell mondani erről a sportágról, akár úgy is, hogy az összes meccset. De ott van az UEFA-nak és a FIFA-nak, ami a legszigorúbban betart, akár most lehet mutatni, mindig lehet majd hülyéket látni a pályán, akik egyébként húhognak, én ezt elhiszem, és nem vezették ki.
Angol meccs, látszik meg, majmot mutat bármi.
Igen, de, azt a majmot mutogató embert egyébként, megjegyzem, azt kivitték.
Úgy van. És ez a megoldás, ha nincs másod. Zoli, világos erről, ez következő. Te szoktál azért a csapatjátékról is írni. A magyar futball válogatottat milyennek látod, idegenlígosok, hazajátékosok, hogy látod ezt? Jó az arány? Jó úton járunk? Huszti. Még azt is megkérdezi. Imádod a futballt, én is imádom, láttam nemrég Husztit két csodálatos gólt lőni. Helye volna a csapatban? Játék a magatartás alapján? Nézzük, mindig megkérdezi ezt. Mi is?
Hát én annyit tudok a Husztiról, amit az újságok írnak, hogy a Bundesligában nagyon jól játszik, de hát lemondta, hát 3 éve mondta le, igen, vagy 2 éve.
Tehát és most megerősített, hogy a helyzet változatlan.
Ez rendben van, de hát én nem úgy látom, hogy nagyon nem is akarják visszahívni. Én úgy látom, hogy a Egervárinak ez egy presztízs kérdés is, hogy akkor ne játszon.
Világos. És a többiek?
A többiek, én szerintem nincs kiemelkedő klasszisunk, tehát azok a játékosok, akik kinjátszottak, azok, akik erősek voltak, sajnos a Juhász Roland is jön hazafelé, hát, a Zsuzsák már bejelentette, hogy ő egyébként szívesen jönne haza egy erős bajnokságba, hát nem tudom,
a
hol
Szalai látja. A Szalai egyedül az, aki most
pizzen. A Szalai nagyon jó, meg a Huszti jól játszik. Igazából sajnos a Gera megsérült, tehát
igen, a kapusunk, én nem... a Bolton kapusa tényleg, igen. Ő valóban...
Vannak benne jók, nem azt mondom, de azért lássuk be, hogy most felsoroltuk azt a 3-4 játék, akik nem kispadon ülnek.
Igen, erről van szó.
Tehát az összes többi, az játszik 15-20 percet, tehát annyira erősnek nem mondanám ezt a válogatottat.
Zesd össze azzal, hogy a románoknál Mutu plusz 11 idegen légiós készül a magyarok ellen. Tehát magyarul a mérték, az arányok ma nem a mi javunkra szólnak. Szerintem innen folytatjuk, talán már kicsit más. Londonnal szünet után az utolsó szünet következik tehát.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Kovács Zoltán főszerkesztő, mert a téma magyar sport. Pontosabban mindjárt Londonról, az olimpiáról fogunk beszélni, de hát azért volt nyáron egy futball Európa-bajnoksága, ahol tulajdonképpen Spanyolország és Olaszország külön a fókuszba került. Mit gondolsz az EB-ről és erről a két csapattól?
Én a olasz focit nézem elsősorban. Annyi meccs van ma már a magyar tévében.
Ez nagyon minden, jó!
De persze, csak az ember nem tudna mindent nézni. Ez itt valahogy úgy egy idő után úgy automatikusan elkezd szelektálni. Persze. Tehát, hogy mit nézzen. Most én A olasz meccseket mindig nézem, és azokat szeretem a legjobban furcsa módon, de valószínű azért, mert én a Rómának drukkolok, és az is azért, mert...
Abban ott, a közegben van.
Igen, és azért drukkolok a Rómának, mert szerintem ott játszik, és ez 15 éve drukkolok, mondjuk figyelem az olasz bajnokságot, és amikor föltűnt a Totti, van, amikor
9-esen...
És azóta is én nekem nagyon tényleg a kedvenc játékosom, és én valahogy emiatt aztán még jobban megszerettem a Rómát, mert ez a játékos, ez számomra tényleg
kell
a
nagy egyéniség.
Én igazából nagyobbnak tartom.
Hát a spanyolok.
Sok minden. Na most az olaszok ugyanát az EB előtt még olyan hangok is voltak, hogy annyira gyengék, hogy még oda se kéne talán utazni, de hát olyan nyilván ez csak úgy a vicc szintén vetődött föl. De hát aztán utána az történt, hogy eljutottak a döntőig, aztán ott ugye
kifújtak. És ahogy a németeket megverték, hát az
németeket, igen.
Az csodálatos.
Na jó, de ott azért azt látunk egy olyan játékost, aki sajnos azóta se látunk olyannak, a Balotellit, aki fantasztikus gólt fejelt, aztán gólt lőtt. És tényleg én azt hittem, hogy akkor ez a játékos ez összeszedi magát, és akkor azóta ugyanolyan hülyeséget csinál. Na most igen, a spanyol foci most pillanatnyilag valószínű, hogy Európában tényleg a legerősebb.
Vagy a világon is?
Talán azt majd meglátjuk, szerintem a világon is, ha ezt még egybe tudják tartani. Igen. Akkor valószínű, hogy igen. Ez a spanyol válogatott ezekkel a játékosokkal, a Puyoltól egészen a bal szélsőig, ez most tényleg nagyon együtt van, és hogyha ez így együtt marad, akkor szerintem akár még egyszer nyerhet világbajnokságot. Az olaszok sajnos azok gyengébbek, és szerintem ez egy kicsit kicsúszott eredmény is volt, független attól, hogy...
Mert a döntőben már nem voltak pariba spanyolokkal, tehát odáig szépen meneteltek, aztán a döntőben már igazán csak egy csapat volt.
Igen, sajnos ez így volt.
És akkor London, London, olimpia, magyar szereplés. Mi az, ami benned majd egy fél év után is megmaradt, ma is érzékenyen ott van?
Hát minden, ugye mindig emlegetik Krisztóf Ivánnak a győzelme, az tényleg fantasztikus volt, az a győzelme is, meg az előzmények, meg minden, tehát az
miért lett az év sportolója?
Igen, abszolút, így van, de azért én a Kökény Dombi kajakpárost is azt mondom, hogy egy fantasztikus teljesítmény volt, mert tőlük igazából nem várták. Ők maguk állítólag az Európa-bajnokság után már mondták, hogy ugyan kikaptak akkor a németektől, de azt érezték, hogy a német hajó verhető, meg is verték őket. Uh-huh. Na most érdekes, hogy Kozák Danuta, aki két olimpiai aranyat nyert, ő meg nem lett a nagyon ritka az ilyen, hogy valaki két olimpiát nyer, vagy két olimpiai érmet nyer, és abban az évben nem lesz az év sportolója.
Mindig vannak
valószínű egyébként, hogy valószínű különben, hogy utána az olimpia utáni Herceg-Hurca az átigazolásával kapcsolatban.
Hova fog ő menni, és engedik-e?
Meg a női kajak távozók miatt valahogy, ez persze a Kozák Danuta erről magában nem tehet, hogy Janicsal voltak ezek a problémák, de ezek összeadódtak, és amikor jött a szavazás, az mint hogy ebben benne
rossz
lett.
Rossz hangulatot teremtett.
Úgy érzem, hogy ebben benne volt az is, és akkor helyette ugye volt egy olyan versenyzőnk, akit olyan nagyon könnyen lehetett, mert mindenki nagyon megszerette Risto Vévát, látta a versenyzését, és ráadásul az az érdekes, hogy ezt a hosszú táv úszást, ezt hosszan tudta nézni a néző. Erről tehát volt ideje megszeretni.
És ott volt végig.
Igen, de vagy 20 percig látta azt a küzdést. Most, hogy mondjam, nem akarok különbséget tenni. Nekem a kedvenc versenyző nem ő volt, de Szilágyi? A legnagyobb, nem, hanem a hatodik, a traplövő, a Bognár Richard, aki tényleg hát kiment oda, és azt mondta, hogy ő neki elsírta magát, amikor a döntőbe került,
érdekes.
És akkor kérdezte, hogy mit fognak, valahol a riporter megkérdezte, hogy mit fognak csinálni. Azt hát először is foglaltam egy asztalt, és jól leiszom magam. Ez nekem nagyon
mert
tetszett.
Mert a feszültséget kimosni valószínűleg így kell.
Persze,
lett,
persze. Na most ugye egy traplövő, vagy egy lövő, vagy egy olyan versenyágban, vagy versenysportban, ami szinte úgy pillanatok alatt dől el, mondjuk egy vívásban. Sajnos a vívást a tévé nem tudja rendesen közvetíteni.
Nem értünk hozzá
az olyan. Meg a másik az, hogy persze csak azt látjuk, hogy a lámpa kigyulladt, sajnos, pedig mondjuk én azt nem mondhatom, hogy nem tudom azt, hogy mikor gyulladt kell kigyulladni, de nem látni igazából, mert annyira gyors. Na most ugye a Risto Véva, vagy 20-25 percen keresztül láttuk azt a rettenetes nagy küzdelmet, hogy az alatt a 25 perc alatt az egész ország megszerette.
Így van, így van.
Tehát én emlékszem azokra a kajakversenyekre, amikor még voltak a hosszú távú kajakversenyek a Wichmannal, amikor ott mentek 10 kilométert, a végén már mire beérkezett a célba, már addigra megszerette az egy verseny alatt meg lehetett
szeretni. Ha valaki végignézte be, de azt mondjuk, hogy tévé számára meg nem annyira jó közvetítés, mert unalmas.
De nagyon furcsa, hogy azt a tévé, annak idején a tévé a hosszú távú kajakversenyt majdnem, hogy jobban tudta közvetíteni, mert valahogy ott köröztek, és folyamatosan lehetett
szakmai
látni. Szakmai
megoldották, igen.
Viszont sajnos a kajakkenut, az bár egyébként azt is tudják már közvetíteni, de az kevésbé. Tehát ettől is függ az, hogy kit szeret meg az ember, kit
egyetlen
nem.
Villámkérdés végig. Ebben az évben milyen, vagy melyik verseny az, ami leginkább készülsz gondolatban? Van-e olyan már a naptárodban, azt mondom, na, ott kell lenni, erre kíváncsi.
Hát ez nem az olimpia ki. Utáni évben általában. Tulajdonképpen igen.
Szívás, kajakkenu lesz.
Minden lesz, hát minden világverseny lesz. Ugye most volt a szemünk láttára itt, vagyis még folyik is a kézilabda világbajnokság, tehát lesznek világbajnokság, de ez az olimpia utáni év, ez tipikusan olyan, amikor
alacsony intenzitású
az mindig kevésbé hozzá. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Így van, innen folytatjuk.
Az összes világbajnokság biztos, hogy jó lesz. Így az úszás is, meg kajakkenú is, minden.
Így van. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, Kovács Zoltán úr. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Ára Brigittának és József Péternek a segítő közreműködést. Legközelebbi adásunk február 14-én lesz, akkor Szebeni András fotóművész és aktív közéleti szereplő lesz a vendégünk, vele kultúráról, zenéről és az ő lencséjén keresztül tisztán látható Magyarországról, továbbá aktuális hazai jelenségekről beszélgetünk. Szép estét kívánok, illetve vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak. Jó estét
kívánok!
Köszönöm, hogy